Akkor a délelőtti témát folytatjuk, ugyancsak egy ilyen prezentációval, függőség az alaptémánk. Ha már szembesült az ember a függőségekkel, akkor hogyan próbálja a megoldásokat megtalálni? Tehát a kiútkeresés zsákutcái. Amikor az ember szembesül azzal, hogy mi minden van magában, önmagában mennyi negatívum, akkor ezeket első reakciója, hogy el akar menekülni ezek elől. Menekülés önmagunk elől. Ha beismernénk, hogy tehetetlenek vagyunk bensőnkkel szemben, önelégültségünkre halálos csapást mérnénk. Ezért tűnik életbevágónak, hogy elutasítsuk a lelkünkben lévő riasztó valóságot. Ostoba dolognak tűnik vállalni a szenvedést, amikor visszautasítással akár el is kerülhetjük. Tehát ez egy ösztönös menekülés, ezek az elhárítások, amik majd itt bemutatásra kerülnek a szenvedés elől. Ki gondolkodhat magában azon, hogy mondjuk mi a keresztény megoldás ezekre, de a keresztényekben is vannak automatikus működések, tehát nem tagadhatjuk le ezeket önmagunkban. Függéseink, délelőtt már láttuk ezeket, egy kis ismétlés, összefoglalás, ugye három csoport, szerfüggés, függések, viselkedésfüggések, társfüggések, szerfüggések között alkohol, kábítószer, gyógyszer, nikotin, koffein. Alkoholistákkal is, ha gyógyítanak, akkor alkohol helyett általában mondjuk szert emlegetnek, hát egy szer a sok közül. Viselkedésfüggések, evés, vásárlás, tévé, filmek, számítógép, internet, játékfüggőség, szex. Most itt bevallom, itt műveletlen vagyok, ez a, úgy azt sem tudom, hogy kell, kiberszex, ez mit jelent?
Egymást, tehát a világszínűféle pontjaiból, úgy, hogy nem fizikálisan vannak együtt, hanem a számítógépen.
Tehát akkor ez egy ilyen virtuális szexelés, ha jól fordítom le. Igen. Aztán munkaholizmus, tehát alkoholizmus lehet, de ezt a nevezést találták ki, elnevezést, hogy ugyanúgy a munka tölti be a szerep, azt a szerepet az életében, mint az alkohol. Ezeket mind egyenként is úgy részletesen be lehet mutatni. A társfüggések, kényszeres segítés, tehát nem keresztény szeretetből, hanem belső igény számára a segítés, tehát ilyen kompenzálás, kótcselekvés, össze lehet téveszteni ezeket nagyon könnyen az igazi szeretettel is. Persze egy másik embernek az esetleg éppen ilyenre van szüksége, tehát egy ideig adhat Pauli szeretet élményt is, mert bizonyos szükségletet kielégít. Aztán társfüggés, másik embertől függ, nem tud egyedül megélni, szerelemfüggés. Hát ebben is nagyon bele lehetne mélyedni, de most nem tesszük. Hol van itt a probléma? A függő ember legfőbb problémája a negatív érzésekkel való együttélés képtelensége. Csomó negatív érzés van benne, és nem tud ezekkel együtt élni, megbirkózni. Nem szenvedélye tárgya a betegség csupán, eszköz számára, amivel tényleges betegsége ellen akar harcolni. Nehezen érthető, tehát nem szenvedélye tárgya a betegség csupán, hanem eszköz számára. Mit jelent az, hogy eszköz számára? A feszültségeit, az az igazi probléma, és nem a bor az igazi probléma, hanem a feszültség, amitől szeretne megmenekülni, vagy egy tényleges egyéb betegségei vannak, rájön, hogy most milyen beteg, és azért iszik, mert ezt nem akar a betegségével szembenézni. Tehát itt az alkohol meg a gyógyszerek között egyenlőség jelet lehet tenni. Sokat mondó idézet, ez az előbb is előfordult már délelőttiben, az alkohol az alkoholizmusnak nélkülözhetetlen kelléke, de nem oka. Tehát nem attól lesz valaki alkoholista, legtöbb esetben, hogy inni kezd, és egyre többet, hanem vannak benne feszültségek, megoldatlan problémák, és ezért kezd el inni, azokhoz a szerekhez nyúlni, egyre mélyebbre kerül, már nem bírja, és az pedig egyre lejjebb viszi abba az állapotba. Ezt a délelőtt folyamán ezt elég szépen bemutatta a grafikon, meg külön leírással is. Hogy helyettesítsük be az alkohol szó helyére az egyéb életünkben megnyilvánuló függéseinket. És itt, amit talán tegnap is már mondtam, hogy ha nem, akkor most mondom, nincs ember függések nélkül, teri van szőve az életünk különféle függőségekkel. Jó, hogyha egy kis listát készítünk ezekről a függéseinkről, hogy aztán utána tudjunk majd kezdeni velük valamit. Akármi újabbak jönnek hozzá, vagy esetleg elkezdünk harcolni ellenük, és akkor kipipálhatjuk, hogy ez már nem. Kezdetben minden függő azt gondolja, hogy betegsége tárgya az egyedüli ellenfél. Állandóan ez ellen küzd, de mindig mellé fog, mert valójában a számára annyira fontos orvosságtól akar szabadulni. Tehát nem az alkohol az igazi probléma, hanem mélyebben van. Amit általában nem vesznek észre, nem azért betegszünk meg, mert rendszeresen használunk valami gyógyszert, hanem azért kezdünk el rendszeresen élni a szerrel, mert betegek vagyunk. Tehát már megvannak ezek a betegségek, és ezekre keressük a gyógymódot ezekben a szerekben. Az orvosság, idézőjelben az orvosság nem tud segíteni, mert nem a probléma gyökerén enyhít, hanem csupán a fájdalmat, az ember lelkében lévő űrt enyhíti, de csupán ideig, óráig. Ez egy csomó más betegségre is érvényes, hogy a fájdalommal foglalkozunk, és nem a az okkal, ami azt kiváltja. A még nagyobb probléma az, hogy ha valaki biztonság érzetét a szertől, viselkedéstől vagy egy személytől teszi függővé, akkor egy idő után akkor is ehhez nyúl, amikor az életében lévő probléma vagy probléma helyzet nem olyan súlyos, de ő sajnos már annak éri meg. Tehát amikor már függővé vált az ember. Ugyancsak Theodor Bovi előző prezentációban is volt tőle egy idézet, a szenvedély majd, hogy nem élő személyként viszonyul hozzánk, szükségünkre válaszol, ürességünkbe érzést visz, és félelmünket csökkenti. Ám mégsem egészen igazi személy, hanem olyan, aki kényünk, kedvünk szerint áll rendelkezésünkre, és nem zavar minket saját életével. Hát akár a szex például, ott nem érdekes, hogy van-e az a másik fél, vagy nincs, illetve ez a virtuális szex, vagy pornófilmek, egyebek, ott nem kell az, hogy a másikat elviselje, hanem csak az élvezet. De tulajdonképpeni veszélye is ebben rejlik, nem a kémiai méreg, nem az érrendszeri zavarok, hogy a tüdőrák teszi a szenvedélyt veszedelmessé, hanem az a körülmény, hogy illúziója révén kiszolgáltatjuk magunkat egy személytelen hatalomnak. Ezáltal mind jobban és jobban elveszítjük személyiségünket és annak szabadságát. Mi persze ehhez hozzátehetjük azt, hogy a személytelen hatalom mögött bizony személyes hatalmak is léteznek, és itt jön be az, hogy bizony ezekben az esetekben az exorcizmus lehet, az ellenemondás az egyik gyógymód, hogy aki mögötte van azoknak a függőségeknek, azt kergetem el. Persze ezek összetettebb dolgok, mert itt kialakítanak azok a nem ostoba szellemek biológiai, egészségügyi, pszichológiai mechanizmusokat is, és azokon keresztül is fogságukban tarthatnak. A beteg és én képem. Kivétel nélkül minden szenvedély beteg szenved önmagától. Miklóst mindenhová magammal viszem, ha nem tanulom meg szeretni, elpusztítom. Ki ez a Miklós? Tessék? Majd talán kiderül. Minden függő ember szenved a súlyos lelkiismeret furdalástól, szenvedélye és az abból fakadó következmények miatt, ezt környezete sokszor nem érzékeli. Tehát lelkiismeret furdalás, és itt jöhetnek olyan lelkiismeret furdalások is, amikor nem oka annak a dolognak, igazán nem bűnös, de valahol beleépült a gyermekkorában a bűnösségnek az érzése, és itt az aggályosságnak a témájához is jutunk, hogy a gyerek egy csomó mindenért saját magát hibáztatja, ha a családban baj van, szülők veszekednek egymással, a függőségek vannak, akkor ő ezt nagyon könnyen úgy gondolja, hogy ő azokért a felelős. Közös érzések, én nem vagyok értékes, én nem vagyok szerethető. Exuperi kis hercegre ismerős mindenkinek. Iszom, miért? Hogy felejtsek. Mit felejtsek? Szégyellem magam. Miért? Mert iszom. És akkor itt jön az ördögi kör. Még egyszer? Tehát iszom, miért? Hogy felejtsek. Mit felejtsek? Szégyen érzetet, ezt a lelkiismeret furdalást, ami bennem van. Miért van ez bennem, ezt már nem tudom. Eredetileg az már kikerült a látókörömből, és csak azt érzem, hogy az ivás az bizony ez probléma, tehát nem ez az igazi megoldás, és akkor amiatt szégyenkezem, de hogy mi van igazán a háttérben, az már nem erült a tudattalamban. Hát onnét kell ezeket valahogy előbányászni, és kérni lelki gyakorlatban őző angyalunk a régieket, hogy hozzák föl ezeket, és mutassák meg nekünk. Menekülök önmagam elől, 22-es csapdája. Ugyanezt, csak kicsit másként megfogalmazva, mint amit az előbb láttunk. Tehát lássuk itt magunk előtt az egészet. Iszom, és menekülök önmagam elől, menekülök a félelmek elől, a szorongások elől, feszültségek elől, amik éppen most bennem vannak. Miért? Szégyellem magam. Mit szégyellek? Hát itt már ennek a továbbfejlesztését akarja valószínűleg ezt bemutatni. Ezek a bizonyos filmszakadások, memória zavarok már egy előre haladottabb állapot, demencia, tehát a mens értelem elveszíti az ember az értelmét. A kört nem lehet megtörni belülről. Két lehetőség van. Az egyik kilépés az életből, öngyilkosság, vagy akár közvetlen, akár indirekt öngyilkosság. És itt egy öngyilkosnak a búcsú levelem. Én, Surányi Kálmán, életemmel le kell, hogy számoljak, tekintve, hogy teljesen elromlott, amit köszönhetek annak, hogy az alkoholnak hódoltam. Életem teljesen kisiklott, itt kell hagynom három gyermekem, feleségem, akik és aki még mindig jó volt hozzám, de én ezt nem vettem soha figyelembe, miért is a gyáva utat választottam. Eldobom életem, tekintve, hogy teljesen elrontottam azt. Kérem, hogy halálom intő példa legyen illetékeseknek, hogy az ital öl és sírba dönt. Én már annyit szenvedtem, és rajtam keresztül feleségem is, hogy ember azt fel nem tudja fogni. Gyermekeim igen szerettem, és feleségem is, és kérem, hogy Isten bocsássa meg azt, amit tettem, de nem rendelkezem annyi erővel, hogy ezt túléljem. Ez az egyik lehetőség, ezt tálalják a gonosz lelkek az ember számára, tehát itt is ellenemondás a öngyilkossági késztetéseknek az nagyon fontos, hogy az ilyen lelkeknek, mert ők az ember végső romlását akarják. Tehetetlenség beismerése, kívülről jövő segítség elfogadása. Az AA, az anonim alkoholistákat rövidíti, első lépése. 12 pontjuk van, majd holnap elővesszük ezeket egyenként. Beismertük, hogy tehetetlenek vagyunk az alkohollal szemben, életünk irányíthatatlanná váltunk. A két lehetőség körül, az közül az elsőnek van egy lassúbb, de végeredményét tekintve ugyanolyan romboló formája, az elsőnek egy variációja. Én képünk védelme érdekében megpróbálunk elmenekülni a valóság elől, illetve álmegoldásokat választunk, amitől a helyzet nem változik meg. És hát itt jön majd egy csomó ilyen menekülési út, amiket már érintettünk. Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga, aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Példabeszédek könyvben. 28.13. Tehát szembenézni a dolgokkal, nem elmenekülni előlük. Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga, aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. És akkor most következnek ezek az én védőmechanizmusok. Nem állok szóba a problémámmal, önmagammal. Rengeteg ember menekül maga elől, ezernyi módon. Önmarcangolás, önigazolás, önerő. Nem állok szóba a problémával. Nem hagyok rá időt, mindig szól valami, ha nem szólna, akkor kellemetlen dolgokkal kellene szembesülni. Ugye állandóan ott van a fején a fiatalnak az a masina, és akkor találkoztam itt egyik lányon, nagyon rendes valaki, meglát, hogy ösztönösen lekapta, mert mi az iskolában itt nem hagyjuk ezt, hogy rajtuk legyen. Miért rossz egyedül csendben lenni? Ez sokszor időskornak is a problémája. Menekülési útvonalak. Tagadom. Nekem semmi problémám nincs. Otthon is és a munkahelyemen is minden rendben van. Persze néha lazítok egy kicsit, de nem ez a bajom. Hanem a feleség, a rokonok, a szomszédok, a munkatársak, a beteg kapcsolataim, bennem fölhalmozódó feszültségek, ezek más mutatnak, ők másként látják. De ezek a jelek arra mutatnak, hogy igenis van problémád. Második variációs lehetőség. Hát mások előtt tagadja, maga előtt is tagadja, és a kettő az egymást erősítheti. Mi a probléma a tagadásnál? A beteg öntudatlan vonakodik beismerni a tényeket, és végül már képtelenné is válik a tények beismerésére. Előfordulhat az is, hogy valóban szívből fakadó meggyőződéssel állítja vélt igazát. Ez persze környezetét rendkívül irritálja, mindenki tudja, hogy miről van szó, de ő mindig magyarázkodik. Fogfájós példa, ezt most itt nem tudom mire gondolt, csak éppen ide dobta ezt a fogfájós példát. Hogy nem fejti ki. Önmarcangolás. Miért nem találja a megoldást az önmarcangoló ember? Mi a veszélye az önmarcangolásnak, önvádnak? Mi állhat az önmarcangolás hátterében? Na most sorra veszi ezeket az önénvédő mechanizmusokat. Az egyik a megmagyarázás, idegen szóval racionalizálás. Legtipikusabb példa, a gyerek megmagyarázza, hogy miért olyan a bizonyítványa. Nem azért, mert ő volt lusta, hanem. Másik ilyen a jelentéktelenítés, kicsinyítés vagy bagatelizálás. Aztán hetvenkedő, kihívó viselkedés, és az áthárítás, vagy kivetítés, projekció. Egy projektor itt kivetíti, ami benne van, máshová vetíti ki, ott van bent a probléma, de kint vetíti, és ott látszik a másikon, a feleségen, a férjen, a társon, a kollégán. Tehát most picit konkrétabban ezeket, racionalizálás, ez a hölgy itt szépen megmagyarázza, hogy mindenki ezt csinálja, miért ne lazíthatnék olykor én is, hisz keményen dolgoztam és elvégeztem a kötelességem. Mostani üzletmenet mellett szükség van egy kis kikapcsolódásra, jókedvre, ha az ember tovább is ki akar tartani. Biztos, hogy kell pihenés is, meg kikapcsolódás is, csak nem mindegy, hogy milyen. Ilyen tipikus racionalizálás, ilyen házzártos feleség, vagy ilyen kötekedő férj mellett mi más tehetnék? Kell valami öröm is az embernek. Hogy olyan szomorú és magányos vagyok, vigasztalódni csak kell valahogy. Igaz, tegnap butaságot tettem, de csak azért, mert majd legközelebb másként teszem. Tehát példák a bizonyítvány megmagyarázására. Vagy lehet ez még általánosabb is, ennek a háznak, városnak, munkahelynek, társnak a légköre vagy személye kibírhatatlan. Ha cserélnék, váltanék, akkor biztosan minden megváltozna. Előttem van valaki, aki hát mindig majd akkor, ha ezen túl leszek, hát sajnos úgy szabadult csak ki belőle, hogy az Úristen elvitte, ne kelljen már szenvedni egy balesetben, ki elaludt a volán mellett. Magatartásban rejlő probléma, minden indoklás látszatra meggyőző, sőt, sokszor valóság alapja is van. Mert lehet, hogy baj van tényleg a feleséggel is, meg a munkahelyjel is, csak hogy az igazi baj nem ott van. A probléma nem a körülményekben, a lakóhelyi és partneri problémákban van, így az új körülmények között minden marad a régiben. Tehát lehet új társat választani, új lakóhelyet, új munkahelyet, elő fognak jönni a régi problémák, ha nem gyökerében lettek orvosolva. Minél tovább menekül valaki önmaga elől, annál találékonyabb lesz a racionalizálásban is, de ez az egész előfeszítés csak gyorsítja a betegség kifejlődését, mert a valóság egyre ködösödik. Eddig volt a racionalizálás, most a bagatelizálás, ugye nem a nagy számokat, hanem kicsinyítjük a dolgokat. Hiszen nem tagadom, hogy iszom, bekapunk egy pár gyógyszert, de hát mi az a pár pohár sör? Igaz, de ez nem nagy dolog, nézd meg, hányan teszik rajtam kívül. Nagyon szépen hangzanak ezek, és igazság alapjuk is talán van. Igen, néha ez valóban probléma, de semmi gond nincs a munkámmal. most még, de holnap már lesz. Mi itt a probléma? A tagadásnak egyik fondorlatos módja, nincsenek éles határok, valamit bevall, tehát féligasság vagy részigasság, és ezzel elveszi az eset élét, de nem vállalja a teljes igazságot. Szenvedélye előre haladtával kénytelen lesz más énvédő mechanizmusok után nézni. Következő ilyen menekülési útvonal, picit részletesebben a nagyképűség, ugye én. Csak akik nem látják ezt, hanem csak hallják, ugye macska belnéz a tükörbe és oroszlánt lát. Én kitanítattalak, elvégeztem a magam dolgát, mondhatja az apa a gyerekének, akit éppen szentelen velem. Én voltam a legnagyobb sztahanovista, ugye, akik még megélték ezt az időt, fiatalok már nem biztos, hogy tudják, de nem sok fiatal van itt. Én voltam a legokosabb ember, a legjobb sportoló, a legnagyobb safety pro, STB. Hogy annyi jót tettem másokkal, miért ezt érdemlem a jó Istentől, hogy ekkora halat fogtam. Amikor tényleg láttam, hogy a jelenlévőnek a férje egy akkora halat fogott, hogy nem tudom hány ebéd, az nem volt hezelkedés. Szenvedélybeteg gondolkodása, romjaiban is büszke. Tökéletes vagyok, csőd vagy, barátom, de tökéletes csőd, haver. Itt is. Mi itt a probléma? Jelenből elmenekülünk a múlva, ugye azzal kezdtünk, hogy próbáljunk a jelenben élni, foglalkozunk a múlttal, de amennyiben az megmagyarázza a jelent, meg tervezzük meg a jövőt, amennyiben, hát az a mának a feladata, de inkább a jelenben éljünk, illetve volt egy jobb megoldás a mennyországban. Annyira riasztó a valóság, hogy énképét azzal próbálja óvni a szenvedélybeteg, hogy boldogabb életszakaszaiba menekül. Ez önmagában azért nem biztos, hogy baj, mert néha csak úgy írja ki az ember, hogy visszamegy ilyen, fölidéz magában ilyeneket. Sokszor a hetvenkedő nagy képű magatartásforma sajnos nélkülöz minden valóság alapot, de szükség van rá a túléléshez. Most hallgattam egy előadást a rádióban, az a humorról szólt. A humor is az agresszívnak kellene lennie az embernek, de a humor oldja ezt az agresszivitást az emberben. Áthárítás a következő projekció. Te vagy az oka annak, hogy ezt vagy azt teszem. Ha nem tennéd, tetted volna, minden rendben volna. Semmi nem sikerül, gyűlölnek a többiek, ők az okai mindennek, pedig én olyan rendes ember lennék, csak ne bosszantanának föl mindig. Ismerős dolgok vannak. A szenvedély, miért van ez a kivetítés? Szenvedélybeteg nem bír szembenézni önmagával, így másra vetíti ki keserűségét, csalódásait. gyakran maga kezdeményezi a veszekedéseket, hogy okot találjon, hogy mutogasson.
Bocsánat, én szívesen, mert tudom, hogy mindent elfogadott, tehát hogyha így áthárítom meg így, de ez tulajdonképp annék is ez, hogy tulajdonképp effektíve valami szenvedélye lenne, nem?
Ezek működnek, ezek az énvédő mechanizmusok
működnek,
valami, igen, de azért ott valami probléma van azért a háttérben. Nem kell, persze, nem kell ehhez a nagyon mély függőség, ezek működnek egyébként is. Legjobb védekezés a támadás. Sajnos a szenvedélybeteg projekciói éppen azokat érintik, akik számukra a legfontosabbak. Mert hát kire projekciálhatna, kire vetíthetné ki a dolgokat, akik ott vannak a közelében. A beteg nem tudatos rossz indulatból gyötri őket, a valóságban önmagát gyűlöli. Tehát ezek nagyon fontos lesz majd itt a gyógyulásban a megbocsátás. Egy gondolat, ami ezt segíti, hogy nem föltétlenül rossz indulatról van szó, magával nem tud mit kezdeni. Na most, ha az ember saját maga próbálja ezeket a problémáit megoldani, akkor milyen megoldási lehetőségek kínálkoznak? Önerőből való rendezés. Levezeklem a bűnömet. Azért ez valahol vallásilag ez jó lehet, csak ha ez csak én magam, akkor lehet probléma. Rendezni próbálom, de másképpen, vallásos módon, de mégis saját erőből. Volt itt szó róla, hogy a vallás is, az is lehet egy ilyen menekülés. Tehát vallásnak is, annak gyakorlásának is vannak helytelen módjai. Álmegoldások, átállás valami másra, váltás a függés tárgyában. Tehát eddig ittam, most attól fogva gyógyszereket fogok bevenni, vagy kábítószert, vagy fordítva. Félelmeim miatt nem teszek valami többet. Függésváltás. Ebben az a probléma, hogy elveszik az egyik kelléket, az egyik szert, de az okot nem szüntetik meg. Óriási veszély, hogy keresztfüggőségek is kialakulnak, hogy allergiában is vannak ilyen keresztallergiák, egyik vagy másik, de utána összekapcsolódnak, és akkor súlyosbítják egymást. Dupla vagy tripla megkötözöttség. És itt akik azok a bizonyos személyes erők is, amik mögött állnak, azok igyekszenek minél többet az emberben. Mondom, hogyha valakinek van gondja, akkor itt a segrestjében van most, oda is szabad menni. Félelmeim miatt nem teszek valamit, amikor a következmények, vagy az azoktól való félelem tart vissza valamitől. Tehát bűnnek egyik módja a mulasztás. Tehát nem teszek meg valamit, pedig meg kellett tennem sokszor félelemből. Félelemkeltés nem eredményezhet valódi és tartós gyógyulást, ha valaki mondjuk másokban akar félelmet kelteni. Szükségessé válik az ismétlés, újbóli gyógyszer használat, újbóli visszaesés. Ugye ez már előfordult itt az előbb is, de nem árt még jobban rögzíteni. Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga, aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Megvallani, elhagyni. Tehát az igazi problémával szembenézni, de kinek és hogyan. Hát először is magamnak, aztán egy társamnak, később, majd akiket megbántotta, vagy akit megbántotta, de nem azzal kell kezdeni, majd itt a megbocsátásról még szó lesz. Tehát ezek segíthetnek, ezek a megvallások abban, hogy majd megvalljam Istennek is. Persze, aki ezt már begyakorolta, akkor célszerű bővele kezdeni. Azoknak szól, akik őt még nem ismerik. Milyen lépések vezetnek a gyógyuláshoz? Az első a hit. Meggyőződtünk arról, ez az anonim alkoholistáknak a második lépése, meggyőződtünk arról, hogy egy nálunk felsőbbrendű erő helyreállíthatja lelki egészségünket. És itt, aki megtapasztalta a poklot, megtapasztalta, hogy van egy nála nagyobb erő, annak már az Isten probléma is valahol eldőlt, vagy a nagyobb erővel, ha van egy nagyobb negatív erő, akkor ebben valahol implicite benne van, hogy kell lennie egy nagyobb pozitív erőnek is, amelyik kiszabadít engem ebből. Tehát meggyőződtünk arról, hogy egy nálunk felsőbbrendű erő helyreállíthatja lelki egészségünket. Hogyan győződhetünk meg erről? Hát, ez majd itt a lelki gyakorlaton meggyőződhetünk, illetve kinek megvannak az útja, ugye itt alulról felhők vannak. Hát ehhez ezt kérhetjük, hogy mi győződjünk meg, illetve azok is meggyőződjenek, akik vannak itt bebetévedők a templomba, hogy imádkozhatunk, kértük is, hogy ők is meggyőződhessenek erről.